Sziasztok! Tótum Faktum Rénával, Urai Ágnessel, a vendégünk pedig Szántai Károly, akivel az akadálymentesítésről fogunk beszélgetni. Te, Karesz, ha jól tudom, informatikus vagy, és web akadálymentességi szakértő és szakoktató, ez így pontos?
Igen, igen. Üdvözlök mindenkit én is. Pontosan az eredeti végzettségem informatikus mérnök, aztán erre a területre specializáltam, úgyhogy azóta ezt használom.
Tartasz tanfolyamokat, vagy mondjuk oktatásokat, tréningeket, ugyanakkor foglalkozol üzleti és kormányzati weboldalak vizsgálatával, tervezés, tesztelésével, korrekciójával, weboldalak tervezésével, ha jól sorolom, mert meg a weboldaladon olyan rengeteg tevékenység fel van sorolva, hogy nagyon nehéz ezt mind megjegyezni.
Igen, hát alapvetően, amikor egy oldalat valaki elkészít, akkor utána felmerül az igény, hogy vajon ez mindenkinek használható-e, és mindenki tudja-e majd rendesen használni, és akkor ilyenkor lép a képbe az, hogy esetleg le kéne tesztelni az oldalt. Ebből a szempontból, és akkor egy tesztelést szoktam elvégezni felkérésre. Aztán utána olyankor mindenki rádöbben, hogy ez nagyon jó, hogy ezt leteszteltük, és találtunk rajta hibákat, de nagyon jó lenne, legközelebb nem futnánk bele, tehát akkor ezt meg is kéne tanulni. És akkor általában így jön a második ág, hogy akkor ezt meg is tanulnánk, és akkor jönnek a képzések. Jobb esetben ez fordítva lenne, hogy először inkább megtanuljuk, meg az is nagyon jó lenne, aminél több helyen az informatikus képzésnél beépülne ez már a tananyagba. Szerencsére lekopogom sok helyen, már nem is jönnek ki úgy hallgatók egyetemről, főiskoláról, hogy nem hallottak volna erről a témáról, legalább fakultációs óra keretében. De összességében azért nagyon sok fejlesztő van a piacon, aki erről a témáról semmit nem tud, nem hallott.
Te tanítasz oktatási intézményben, egyetemen, ilyen témában?
Nem, mert általában ezek külön kurzusokat tartok, és általában a piaci szereplők szokták ezeket a képzéseket meghirdetni, vagy pályázatok keretében iskolák, szakiak, kifejezetten ilyen informatikai iskolák.
Az akadálymentesítés, maga a szó, az ugye gondolom, hogy vagy magát a fogalmat az angol nyelvből vettük el, ahol ugye accessibility az eredeti szó. Nagyon más a kettőnek a felhangja, ugye. Az accessibility az hozzáférést jelent, ehhez képest az akadálymentesítés az egészen másfelől közelíti meg ezt a problémát, vagy ezt a dolgot.
Igen, hát a hozzáférés vagy hozzáférhetőség az a szebb szó, az lenne erre a szebb szó, hogy van az interneten valamilyen információ, amihez én hozzá szeretnék férni. És ezt lehetőség szerint úgy tudjam megtenni, hogy az én képességemnek megfelelően ez ne legyen akadály. És hogy ebből jön az, hogy utána az akadálymentesség vagy akadálymentesítés szó ugye belekeveredik ebbe a dologba. Bár én bevallom nektek őszintén, hogy az akadálymentesítést azt én nagyon nem szeretem, mert ez a szó viszont, ha elkezdjük nyelvtanulag elemezni, azt jelenti, hogy már valami van, ami rossz, és akkor utána jön egy csoda doktor, és akkor az elkezd itt valamit csinálni, és akkor majd hirtelen akadálymentes lesz. Tehát még ebbe is lehet játszani, akadálymentes vagy mentesített. Aha. Most, ha visszaemlékeztek például a legutolsó szavazásoknál is, az értesítőn az volt, hogy értesítjük, hogy ez a szavazóhelyiség akadálymentesített. Hát most akkor akadálymentes, nem? Tehát, hogyha be lehet menni, akkor az akadálymentes. Hát
vagyis valaha akadályok voltak ott, amit olyan rendesek, hogy
elpakolták. Igen. Tehát ez a szó, ez tekintetben így nagyon furcsa. De valóban a hozzáférhetőség lenne a szebb, hogy hozzáférhető. Ugye ez kifejezetten informatikában, mert ugye épített környezetben is lehet azt mondani, hogy hozzáférhető.
Ott nem mondják egyébként? Szerintem az angol szó például biztos, hogy vagy ott, oda nem vonatkozik?
Hát igazándiból azért ott talán a barrier free az többet megjelenik. De ott is lehet azt mondani, hogy hozzáférhető-e mondjuk egy mellékhelyiség, vagy egyáltalán hozzá lehet-e férni egy adott teremhez, mondjuk egy iskolába, ha beszélünk erről.
Mert én úgy gondolnám, hogy maga legalábbis a magyar szóhasználatban ez az akadálymentes, Ez azért elsősorban a közlekedésre, az épített környezetre vonatkozik, vagy abban kezdtük el használni, és csak később ment át az informatikába, vagy a weboldalak területére. Nem így van?
Hát igen. Ez biztos azért, hogyha most arról beszélünk, hogy egy laikussal az ember elkezd beszélgetni, és az akadálymentesség szót meghallja, vagy az akadálymentes szót, akkor én lefogadom, 99%-ban egy kerekesszékes fog eszébe jutni, meg az, hogy rámpa, ugye? Uh-huh. Ez a két, két dolog, ami nagyon beidegződött mindenkibe. És az épített környezetben is rengeteg sztereotípia van, például az egyik. És nem, nagyon kevesnek jut eszébe, hogy épített környezetben is lehet mondjuk egy hallássérült számára akadály. Most csak egy eklatáns példát mondjak, egy vonaton például, vagy egy metróban régen hiába magyarázta, hogy kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak, annak nem volt visszacsatolása.
Hát
nem véletlen, hogy most ugye kettős visszacsatolás van, most már villog is a metró ajtó, meg pittyeg is. Pont van, hogy nyilván ha valakinek vagy a hallás, vagy a látás hiányzik, akkor a másikkal tudja pótolni.
Hát vagy hol szállsz le a buszról, ha nem ismered az adott környéket, azért jó, tehát hogy persze. Be is mondják, és ki is írják.
Hú, hát persze, ez nem... Igen, nekem akik hallássérült ismerőseim, kollégáim, akikkel beszéltem, ők azt mondják, hogy például a vonaton nagyon-nagyon jó, amióta ezek az új vonatok vannak. Bár hozzáteszem, hogy itt azt tudom mondani, hogy az egyenlő esély az nálunk is megjelent, mert én sem tudtam a régi vonaton, hogy melyik megálló jön. Tehát igazándiból ebbe egyformán akadályozottak voltunk mindannyian, de mióta ezek a szép vonatok vannak, azóta nagyon jó, hogy be is mondja, ki is írja, tehát ez szépen megjelenik. Úgyhogy ez valóban, ez az épített környezetben probléma lehet.
Hát mondjuk nekem, igen.
Csak itt a Skype.
Jó, akkor vegyük fel. Fülest.
Hallasz minket, ugye most már időadásban?
Én hallok, abszolút.
Oké. Okay.
Akkor hallok. Jerry is bejelentkezett, ezek szerint itt van velünk.
Az tök jó, mert nem tudom mennyi, hány másodperces példán vagyok?
Miben?
Most sem ennyiben, csak ha a rádió műsort hallgatod, akkor vagy.
Nem, a Skype-ot hallgatok. Na jó, szóval, hogy a pár előző dologra reflektálnék, hogyha lehet, bocsánat, ilyen késéssel. Az egyik az, hogy ugye arról volt szó, hogy jön a szakember, jól megszakérti a dolgot, és akkor majd akadálymentesíti az egészet. De az a baj, de majd nyilván lesznek technikai részletekről is szó, hogy itt az a probléma, hogy mindenki ennek a nagy Web 2-es, Web 3-as, meg nem tudom hányas boom-nak, meg flat design-nek, meg user interface, meg responsive vizionek a hajnalán arra számított, hogy akkor innentől kezdve már tényleg tök jók lesznek a weboldalak, és tényleg már mindenki jelző, meg mindenkinek klapolni fog az egész. És egyre inkább nekem az az érzésem egyébként, hogy nem. Tehát, hogy elmegy túlságosan a design felé a dolog, és már megint arra felé hajlik, hogy feláldozzák az alapvető funkciókat a design oldalának. Nagyon sok olyan weblapot látok, ahol normálisan meg lehetett volna csinálni az egészet, és ehhez képest egy szimpla szövegalapú lekérés, tehát mit tudom én, egy CURL, az nem tudja normálisan leszedni a weblapot. Holott nyilván hasonló metódusan működnek az oldalkolósok is. Na és akkor most ez te.
Hűha. Hát én két dologra, akkor én is két dologra reflektálnék. Az, hogy utólag történik ez a szakértés, ez nekem nagyon nagy szívfájdalmam, és mindenki, aki ezen a területen dolgozik.
Nekem is az abszolút, igen.
Tehát a normális dolog az lenne, hogy még bárki bármilyen dolgot megcsinál már előtte, akár konzultáljon, vagy akár bármilyen módon tegyen arról, hogy ez a jó fejlesztés irányába induljon, és ne utólag kezdjünk el bármit is azon falikcsálni. Tehát ez az egyik dolog. A másik, ami ebben maximálisan egyetértek, amit mondasz, a design. De ennek sajnos az az oka, hogy még mai napig nem értjük azt, hogy mi az, hogy internet, és nem tudjuk elkülöníteni a többi médiumtól.
Tehát... Igen, az elején tök jó ki lett találva.
Persze. Ez az
információ közlés link alapokon, és ezt az akadémikusok és a kutatók nagyon jól tudták használni, csak aztán kereskedelmi forgalomba került az egész.
Igen, illetve hát mindig azt szokták mondani, amikor megjelenik egy új médium, akkor megpróbálunk a régihez viszonyulni.
Ez teljesen igaz.
Ha belegondoltak az
amikor a fotó elindult, mindig olyan volt a beállítás, mint egy festészeti beállítás. Hát nem bírt úgy gondolkodni ma.
Vagy ez volt.
Ezt is a könyvekre próbálták.
Igen, meg újságok, meg magazinok.
Vagy gondoljatok bele a tévénél a bemondónő. Hát az azért jött, mert a rádióban volt bemondónő, akkor kell a tévében is.
Hát mondok, régebbi, a könyvnyakotás hajnalán a könyveket ugye a kódexeknek próbálták meg beállítani, hát a Gutenberg az kifejezetten még utána elkezd nem csak kinyomtatták, utána még szépen ki is festették az egészet, mint egy kódexet. Aztán 100 évnek el kellett tenni ahhoz, hogy az olaszok rájöjjenek, hogy hát ez egy kicsit másmilyen faj.
Pontosan. Na most visszatérve ide a webre, hát itt meg az volt a kapaszkodó, hogy akkor már volt nagyjából DTP, tehát nyomdatechnika, meg volt esetleg videó, meg esetleg rádiózás, és akkor hát próbáljunk abból kiindulni. És ezt mai napig nem tudja levetközni az internet, hogy sokan úgy néznek rá, hogy ez egy elektronikus, szépen megtördelt prospektus.
És katalógus.
Igen. De abban tökéletesen egyetértek veled, hogy ez a mélyén, a gyökereiben ott hordozza. Én szoktam mindig mutatni hallgatóknak a világ legelső weboldalát.
Milyen volt?
A világ legelső weboldal, az tökéletesen akadálymentes, amit említettél, ez a responszivitás, tehát hogy milyen eszközön nézed meg, tökéletesen jó, ezt már csak elrontottuk. Tehát ebben teljesen igazad van, hogyha nem használjuk ki azokat, amiket alapban leraktak még annó.
És ki és mikor készítette el ezt a weboldalt, amiről beszélsz?
Hát ugye ez a Tim Berners-Lee, most már Sir Tim Berners-Lee nevű úriember. Igen? Már szőr, igen. Hát ugye belegondoltok, még a londoni olimpián is ő volt, azt hiszem a záróünnepségen, ha jól emlékszem. Hát ő neki köszönhetjük az egész WWW-t. Tehát az egész World Wide Web-et neki köszönhetjük. És a mai napig megtalálta az interneten az legeslegelső weboldal, amit ő annó kitett az internetre. És akkor az abban valóban azt, hogy mondod, szövegek voltak, linkek voltak, abban multimédia még semmi, hát nyilvánvalóan. Mm-hmm. De grafikában is teljesen zéró. És akkor ezek elkezdett épülni, és akkor elkezdtük beletenni dolgokat, és valóban rosszul lettek ezek belerakva, vagy nem úgy, ahogy ezt eredetileg elképzelték. Tehát ez biztos, hogy probléma. Tehát erről beszélgettünk itt az adás előtt is, hogy igazándiban az akadályok ma már úgy keletkeznek az interneten, hogy valaki oda rakja őket. Tehát oda pakolja.
Hát igen, nyilván megkülme,
hogy tehát önmagában nem lenne ebben semmi probléma. Tehát mondjuk jelen pillanatban ma már olyan technikai szinten vagyunk, hogy valakinek, ha valamilyen képességével valamilyen zavar támad, legyen látás, hallás vagy mozgás, lehet kompenzálni megfelelő technikai eszközökkel. Ezeket ugye úgy hívjuk, hogy kisegítő technológia vagy támogató technológia. Ezek nagyon jó cuccok, nagyon jó lehet őket használni, egészen addig, amíg valaki nem gördíteli valami akadályt, ami megakadályoz ennek a használatában. Tehát nagyon sokszor ezen megy a vita, meg ezen küzdünk, hogy ezeket az akadályokat ne tegyük oda. Ugye, tehát erről is beszéltünk itt az előbb, ez a klasszikus, mikor mindenki utálja azt a bizonyos klikszakszos betűket, amit ugye kapcsának hívunk. Én még nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta, hogy hű de jó, most ki kell találnom, hogy mit kell oda nekem beírnom. Az egy klasszikus olyan akadály, amit oda tettünk. Jól, mindenkinek oda tettük, tehát ez nem csak ebben az esetben a fogyatékos személyek az érintettek, mindenki érintett benne, de ez egy jó példa arra, hogy igazándiból akarunk, akkor be lehet tenni olyan akadályokat, amit aztán ez nem bemegy.
Azok, amikor így be kell ütni, csak hogy lássák, hogy nem...
Az, igen.
Nem robot vagyok, hanem furi.
Néha az ember nehezebben tudja kitalálni, mint
klapcsa.
Igen.
Elmondom rád ennek az ellentétjét, amit adás előtt említettél nekem, hogy honnan jön a mesterséges intelligencia?
Ez egy mesterséges intelligencia kutatásból származik, ahol kísérlet az, hogy van két szoba, de a két szoba között ugye nincs átjárás, az egyikben ül egy ember, a másikban meg nem tudjuk, hogy ember ül, vagy számítógép, és az ember elkezd kérdezősködni a túloldalon lévő valakitől, és a válaszok alapján megpróbálja kitalálni, hogy a túloldalon emberül, vagy számítógép. Most ugye el lehet kezdeni beszélgetni, hogy hanyadika van ma. Hát erre ugye válaszol az ember is, meg a számítógép is, hogy milyen nap van. De hogy lehet-e olyan trükkös kérdést föltenni, amiből a másik oldalon nem tudod, hogy ki van. Na most ennek az ellentétje ez. Itt meg ugye arról akar meggyőződni a weboldalnak a kódja, hogy a túloldalon ember van, vagy számítógép, és az embert szeretné inkább preferálni.
akadálymentes verzió. Te beszélsz egy cikkedben erről, hogy, és ezt most oda térnék vissza, hogy, az akadálymentes weboldal tulajdonképpen a tervezésnél kéne megvalósítani, és nem menet közben akadálymentesíteni egy akadályokkal jól felszerelt weboldalt. És erre találtak ki egy olyat, hogy akadálymentes verzió, ugye? Ami valami nagyon furcsa képződmény, és teljesen téves.
Hát igen, igen. Tehát, hogy igazándiból ennek az a, probléma, hogy mikor arról beszélünk, hogy valakinek az valamelyik képességéről feltételezzük, hogy esetleg rosszabb, mint az átlag, akkor erre hogyan tudunk tervezni? És nagyon sokszor az az elképzelés, hogy akkor idézelve szegregáljunk. Hát akkor mondjuk azt, hogy bejön egy látogató, és ha te látássérült vagy, akkor tessék, parancsolj, itt van ez a verzió, ami neked szól. Na most ez így megragadt nálunk.
De tehát... ráadásul, mint hogyha úgy emlik, hogy ez úgy lenne feltüntetve, hogy egy ikonnal a képernyőn, na most pont egy látássérült nem fogja látni azt az ikont, aminek segítségével hozzáférhet a...
Hú, hát ebben még nagyobb kavarodás van. Tehát ebben az a legnagyobb kavarodás, hogy ezt nem tudják elkülöníteni a látássérültnél, az, hogy valaki gyengén látó, vagy van maradéklátás, vagy teljes egészében elvesztette a látását, mert aki teljesen elvesztette a látását, tehát a vak emberek számára, ahogy mondod, teljesen lényegtelen, hogy az ikon hogy néz ki, sőt, hogy az van. Esetleg 90%-ában ugye egy ilyen fekete-sárga valami oldalra lyukadunk ki, ami egy vakember számára teljesen indiferens. Nagyon szoktam mondani, hogy ez ennyivel lehetne rózsaszín is, tehát ez teljesen lényegtelen. Azoknak, akik gyengén látók, azoknak ez segítséget jelenthet, ez a kontrasztosság, de mindenképpen problémás, hogy egy külön verzióba tereljük őket. Azt mondjuk, hogy ez a tietek. Egyrészt azért, mert az, hogy akadálymentesség nem csak a látássérülteket érinti, hanem akkor jöhetnének a többi csoport is, a mozgássérültől a hallássérülten át egy csomó más felhasználó, és akkor nekik is kéne balát verziókat gyártani, és akkor az egész már tele lesz ilyen mindenféle baláttal, ami nem jó irány. És ez sajnos valahogy nálunk kialakult. Nem tudom.
A nálunk az itt Magyarországon?
Magyarországon. Mm-hmm. Képzeljétek el, hogy ez Magyarországon van, és sajnos olyan szinten került a tudatba, hogy esetleg megjelennek úgy pályázati kiírások állami vagy közszektornak a különböző szabályozóiban, hogy akkor lesz ez a honlap akadálymentes, ha a jobb felső sarokban ott van ez a sárga-fekete pötty, és akkor tuti. És egy csomó fejlesztővel beszéltem, hogy aki mondta, hogy teljesen igazad van, de mit csináljak, ha egyszer egy pályázatnál ezt kérik, és valaki egy hivatalba ki fogja szúrni, hogy nincs ott. Úgyhogy ez egy szörnyű dolog, nem tudok, és nagyon sok szakirodalmat láttam meg, sok külföldi fejlesztővel és kollégával beszélek, nincs ez külföldön. Tehát egyszerűen ez szinte ismeretlen fogalom, hogy itt egy külön valamilyen verziót gyártunk. Amit még szoktam példaként erre mondani, az is egy viszonylag közérthető lehet talán, hogy ugye a kereső barátságról is sokat beszélünk, hogy a Google hogyan látja az oldalunkat. Hát a Google a világ legnagyobb vak felhasználója. Tehát igazándiból olyan még nem volt, hogy a Google valakit azért sorol előbbre, mert szép az oldal.
Igen.
Hanem a Google ugyanannyit lát az oldalamból, mint amennyit mondjuk egy vak felhasználó lát. Tehát innentől kezdve nagyon buta dolog lenne, ha egy honlapon ki lenne írva, hogy kedves Google, te gyere ide, és akkor te ezt nyom meg. Értitek? Tehát, hogy igazán, ez egy nagyon-nagyon furcsa kavarodás, és nagyon nehezen lehet ebből kihozni az érintetteket is, illetve hát a fejlesztőket, illetve a különböző pályázati írókat, hogy ez nem erről szól a dolog. Tehát egy terméknek kéne lenni. Ezt úgy is hívja a szakirodalom, hogy egyetemes tervezés.
Igen, csak akkor mi... Én csak egy gyors kérdést szeretnék föltenni méghozzá Urai Ágihoz, hogy neked, tehát hogyha az ember például csinál egy, tehát képzőművészettel foglalkozik, és van egy weboldala, ahová tulajdonképpen csak a munkáit teszi föl.
Festmények, te csak képek.
Akkor egyrészt a keresők azt egyáltalán nem fogják előnyben részesíteni, mert nincs meg az a struktúrája, illetve az a felépítettsége, ami egy vakkereső számára kell. Illetve hogy a te weboldalad nem akadálymentesített.
Hát ilyen szempontból nem. Mondjuk ez egy blog.
Egyébként. Természetesen ez nyilván egy rész probléma, vagy egy nagyon-nagyon speciális terület, de hát nagyon sokan használnak így blogot, hogy vizuális anyagokat tesznek föl rá, és
pedig
csak az. Pedig
felhasználó élmény nagyon megragadt valamelyik írásodban, uh-huh. amit UX vagy UX.
UX-nek hívják, igen.
Ez nagyon tetszett.
Igen, ez egy eléggé új, hát mondhatnám, hogy egy trendi téma, fejlesztések kapcsán, hogy újra felfedezzük azt, hogy hát talán a felhasználó a legfontosabb egy weboldalnál, főleg olyan weboldalról beszélünk, ami nagy látogatottságú, vagy esetleg amit tudok rajta csinálni, és a felhasználók van egy élménye, ami ugye ez kapcsolódik, és akkor a következő kérdés már csak az, hogy és kit értünk felhasználó alatt. Nagyon sokszor a fejlesztések ott mennek rossz irányba, hogy a fejlesztő, aki általában tisztelt, a kivételnek fiatal, esetleg most jött ki az egyetemről, magából indul ki. Tehát azt mondja, a felhasználó az én vagyok, meg a haverom, meg a esetleg még aki itt ül mellettem. És nem elfeledkezik arról, hogy a felhasználók azok emberek, és az emberek pedig különböző képességekkel rendelkeznek, különböző korúak például. Ez is nagyon fontos dolog, hogy mikor arról beszélünk, hogy felhasználónak a kora, az magával hoz egy csomó képesség problémát. Van egy nagyon szép mondás, ami az arról szól, hogy az ember élete a fogyatékosság felül, a fogyatékosság fele tart. Amikor megszületünk, egy csomó képességünk nincs meg. Nem tudunk beszélni, nehezebben járunk, esetleg a látásunk is korlátozott.
Nem tudunk internetezni.
Igen. Hát, és akkor ez így előjön, és akkor például a gyereknek is lehet akadály egy internetes oldalon, mondjuk a szöveg. Tehát, hogyha valaki egy gyereknek csinál mondjuk egy akár egy óvodásnak, kisiskolásnak egy oktatóprogramot, akkor azért kezdjen el azon gondolkozni, hogy tud-e olvasni az a gyerek, vagy nem. És akkor így szépen megyünk szépen az életünk során, és ahogy elkezdünk idősödni, újra előjönnek ezek a problémák. Hogy akkor megint a látásunk, a hallásunk, a mozgásképességünk. Hát képzeljétek el, hogy egy csomó idős embernek el nem hiszitek, hogy mi a legnagyobb probléma. Például a dupla kattintás.
Igen,
az
anyámnak.
Egér.
Sőt, az egér kezelés.
Az egér kezelés, igen. Pontosan. Tehát, hogy igazán
kicsit diból... reszkert, kicsit izé.
Igen. Tehát onnantól kezdve előjönnek ezek a problémák, és ezek megint ide tartoznak. Tehát ez megint ez a téma, hogy akkor vajon tudja-e kezelni egy idős ember azt a honlapot, amit neki is kezelnie kell, mert mit tudom én, meg akarok mondani, hogy mikor indul a következő busz. Tehát ezt is akadálymentesség alatt értjük, és ezért szép szó az, hogy egyetemes tervezés, mert a fogyatékos személyek vannak a fókuszban, hiszen ők a legkiszolgáltatottabbak. De mindenki más érintett lehet, vagy érintett lesz. Ugye ez is egyértelmű, hogy mindegyik megéri ezt a kort. Bár nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz majd az a korosztály, aki már az internet generáció, és idős korában vajon ők hogy fogják az akkor internetet majd használni. Úgyhogy ez is egy külön téma lehet.
Egyébként te említettél egy olyan példát, hogy egy teljesen, hogy is mondjam, teljesen épp és egészséges felhasználó is lehet akadályoztatott. Például akkor, hogyha mondjuk előveszi a mobilját, és süt a nap, és nem fogja látni azt a felületet az erős napsütés miatt.
Persze. Vagy.
Persze. Tehát, hogy bárki kerülhet abba a helyzetbe, mint tehát a fogyatékosság helyzetében.
Persze. Hát most mondom neked egy másik példát, ez is teljesen jó, de valamelyik nap este nekiálltam, és már a család már aludt otthon, és akkor egy előadást akartam megnézni, egy Amerikai Egyetem előadását. És akkor táblagép volt a kezemben, és akkor rájöttem, hogy hoho, nincs nálam fülhallgató, valamit ki kéne találni. Már nem lusta voltam kiszállni az ágyból, és akkor megnéztem, és hát természetesen ott volt ez a kis ikonka, hogy feliratozás. Ami abban a pillanatban nyilvánvalóan hallássérültek számára készül elsődlegesen, de nekem abban a pillanatban, idézőjelben, szintén volt egy képességzavarom, nem tudtam hangosan hallgatni a táblagépet, nagyon-nagyon jó jött, hogy feliratozás megjelent a videó alatt. Úgyhogy ez egy ilyen tekintetben rengeteg ilyen példát lehetne mondani.
Én angol filmeket szoktam így nézni otthon, hogy tök jó, hogy ha nem hallom a családtól a vizét, akkor kinyomom Hát ott is az van ráírva a DVD-re, hogy hallássérülteknek, de hát mondjuk az...
Nem, várjál, ott két dolgot különítsünk el, mert van egy olyan típusú feliratozás, ami mindenki számára ismert, amit a moziban is van, és van az a típusú feliratozás, amikor ugye feliratban megjelenik az, hogy most mit tudom én, a főszereplő röhög, vagy sikít, vagy kutyaugatás van a háttérbe. Ezért a DVD-ken, hogyha megnézitek, akkor ott általában két menüpont is szokott lenni, hogy feliratozás sima, illetve feliratozás hallássérülteknek. Ez két különböző feliratozás.
De ezt hogy képzelem el? Tehát ha mondjuk akarok egy weblapot csinálni, olyat, ami mondjuk mindenkinek informatív, vagy buszpályaudvar. Uh-huh. Hát már ez azt jelenti, hogy ez a úgymond felhasználóbarát volt, bár én ezt nagyon szeretem, a hülyeálló című kifejezést, ami nem PC egyáltalán. Tehát, hogy mindenki értse, ez azt jelenti, hogy az első ponton, amikor elkezdem tervezni, már ott teljesen más programot kell írni.
Hanem másképpen kell gondolkozni. Tehát a felhasználót kell tulajdonképpen a középpontba helyezni. Ez egy nagyon-nagyon
furcsa dolog. És ahhoz máshogy néz ki akkor a web oldal megtervezése.
Persze.
Az első pont.
Persze. Hát a weboldal tervezésnél nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy hát hány olyan ilyen meetingen ült az ember, amikor órákon keresztül ment a vita, hogy a bal felső sarokban, a jobb felső sarokban legyen a zászló, meg tehenek legyenek a képen, vagy ne tehenek, vagy üzletemberek fogják egymás kezét, vagy nem. Tehát amit az előbb utaljak vissza, ugye a dizájnról értekezünk, majd utána akkor, hát legyen olyan menüpont, hogy és akkor elkezdi valaki felsorolni, és akkor legeslegvégén senki nem gondolja, hogy de hát emberek, hát ezt ott valaki használni fogja. Tehát egy picit meg kéne fordítani a gondolkodásmódot. És ugye ez a felhasználói élménytervezés, vagy UX tervezés, ugye ez is erről szól, hogy hát nézzük meg egyáltalán, hogy üljünk le egy felhasználóval, és nézzük meg, hogy ő mit csinál. Rengeteg ilyen tesztet lehet elvégezni, amikor döbbenetes eredmények jönnek ki, hogy minél egyszerűbb legyen.
Nem azzal kell kezdeni, hogy kinek szól, és milyen tartalmakat akarunk közölni rajta?
Persze. Tehát ez egyértelmű. Csak mondom, arra utalnék, hogy amikor a kinek szól, akkor persze lehet olyan módon csoportosítani, hogy mondjuk az én célközönségem a 28-tól 40 éves korosztályig tart, és akkor utána, akkor követik valaki a hibát, amikor azt mondja, hogy ó, hát az, akkor ezek fiatalok, és akkor ők is biztos, hogy teljesen épp képességekkel rendelkeznek, és akkor itt van a tévedés. Mert miért ne lehetne egy fiatal 25 éves, aki mondjuk hallássérült, látássérült, szoktak ilyet is, hogy hát másik, amit nagyon nem szeretek, hogy úgy próbálunk szelektálni, hogy hát ők biztos nem akarnak majd. Nem akarnak CD-t venni, nem akarnak elmenni színházba, nem akarnak elmenni ide-oda a modal, tehát ergo nem kell ezt úgy megcsinálni, hogy ez jó legyen. De hát ez rossz irányba visz. Ez rossz irányba visz. Ugye most klasszikusan példa erre a BKK automaták. Ugye azon most itt nagy viták vannak, mert ha megnézitek, akkor igazándiból ott valami kísérlet volt arra, hogy Braille írással megjelennek dolgok. Tehát a különböző gomboknál ott van Braille írásba, de maga a rendszer az egy érintőképernyős dolog, ami önmagában én tudásom szerint legalábbis semmilyen egyéb módon nem kezelhető, csak ezen keresztül. És akkor, amikor ezt valaki fölvette, akkor nagyon sok fórumon lehet látni azt, hogy de hát minek? Hát egy látássérült ember ma Magyarországon minden utazik, a BKV-n is, meg a MÁV-nál is, tehát ő biztos nem akar jegyet venni. És akkor elfelelkeznek arra, mint mondjuk nekem egy barátom, egy kedves vakbarátom, aki azt mondta, hogy neki épp látó gyereke van. Tehát miért ne lehetne az, hogy ő is meg szeretné megvenni?
Telefon van, úgyhogy szerintem. Szia!
Előbb volt ez a kérdés, hogy nem azzal kéne kezdeni, hogy ki a használó, és mit akarunk közölni vele. És itt már a kérdés is rossz volt, mert az a kérdés, hogy milyen információra van szüksége, nem az, hogy mi mit akarunk közölni. Csak mondom.
Pontosan! Hát
itt kezdődik az egész, hogy nem mi akarjunk, hanem azt nézzük meg, hogy az emberek mit akarnak.
Hát nem szerintem ez elég nehéz.
A felhasználó barátságot, ezt ugye legtöbbször magával az interakcióval az egyszerű kezelőfelülettel azonosítják, de ez még a tartalomra is igaz.
Persze. Ez szerintem akkor lehet, hogy én fogalmaztam rosszul, ezt maximálisan egyetértek ebben pontosan. Tehát amikor fordítva kell ülni a lovon, akkor felhasználó felől kell nézni mindent. Tehát ő mit szeretne valóban?
Jó, csak hát én úgy gondolom, hogy... Vége. Tehát, hogy attól is függ például, hogy te is elkülönítettél közszolgálati honlapokat és céges honlapokat, nem biztos, hogy... Tehát, hogy olyan értelemben érdemes elkülöníteni őket, hogy más és más a céljuk. Az egyik termékeket akar mondjuk eladni, a másik pedig olyan közhasznú információkat akar közölni, amikre szüksége lehet egy állampolgárnak, vagy az adott kerület lakosának, vagy mit tudom én.
Hát igen.
Tehát én azt gondolom, hogy az emberek mit akarnak, tehát ez egy igen tág fogalom, én azt sem tudom, hogy kik azok az emberek.
Igen. Hát ez a elkülönítés, ez a közcélú kontra privát szektor, ez azért szokott előjönni, mert pont azt mondod, hogy a közérdekű adatokhoz, ugye elvileg jogszabály szól arról, hogy ezt mindenkinek el kell, hogy érje. Ugyanakkor az a tapasztalatom tisztelt a kivételnek, hogy a közcélú honlapok esetében inkább pipárá. Igen, egyrészt másrészt meg pipálás van. Tehát, hogy valami akadálymentesség, akkor ez valami olyasmi, amit ki kell pipálni, le lehet írni, stb. Tehát igazándiból ott nem is biztos arra törekszenek mindig, és mondom tisztelt a kivételnek, hogy ez valóban érthető legyen, és valóban használható legyen, és mindenki számára használható legyen, amit ki lehessen pipálni. A privát szférában pedig általában ott kevésbé ez van, hogy mi megpróbáljuk üzleti szempontból nézni a dolgokat, és itt megint tisztelt a kivételnek, meg hogy hol, melyik országban vagyunk. Nyilván van, ahol a jogszabályok keményebbek, ott a privát szférát is jobban érinti ez a dolog, hogy most mennyire akadálymentesen elérhető egy információ. De szerencsére én azt tapasztalom, hogy egyre komolyabb cégek, távközlési cégek is, tehát nemrégiben ez egyik nagy, itt nem mondom melyik távközlési cég, megkeresett avval, hogy igen, szeretnék azt, hogy a honlapjuk elérhető legyen majd különböző fogyatékos felhasználóknak is. Tehát biztos, hogy van benne valami, ami látható, hogy az üzleti szférát is megmozgatja. Ez egy külön tészta, én nem vagyok ugye ilyen tekintetben közgazdász, meg kapcsolatos, de nagyon-nagyon sokszor láttam már olyan tanulmányokat, amelyik ez külön foglalkozik ennek az üzleti hasznával. Hogy ez mit is jelent tulajdonképpen, ha egy honlap mindenki számára elérhető. És nincsen benne olyan, hogy akkor hát ő biztos nem fog tőlem vásárolni, meg elkezdjük is szelektálni a felhasználókat. És akkor ez biztos, hogy problémát jelent.
Szerintem, hogy zenéljünk egyet, és utána térjünk vissza mondjuk például arra a kérdésre, hogy mitől jó, mitől működőképes egy weblap.
Jó.
Vagy mik azok a kritériumok, amiknek feltétlenül, amiket el kell kerülni mindenképpen.
Uh-huh. Jó.
Sziasztok, Totum Factum, újra itt vagyunk. Rénával és Urai Ágnessel, a vendégünk pedig még mindig Szántai Károly, aki web akadálymentességi szakértő és szakoktató, és a web akadálymentességről beszélgetünk. És itt a szünetben a zene alatt éppen arra a témára tévedtünk, hogy a látássérültek vagy vakok hogyan tudják használni a netet.
Uh-huh.
Mert hogy nagyon sokunkban ugye, tehát hogy az az elképzelés él, hogy egy szöveget hallanak, ami olyan, mint egy hangos könyv, ahol egyfolytában csak nyomják a fülébe a dumát, de kiderült, hogy szó sincs erről.
Nem erről van szó. Tehát ha most a vak felhasználókról beszélünk, akkor az általuk használt kisegítő technológia az a képernyőolvasó, aminél megint lehetne játszani, hogy most valaki felolvasó programot szokott mondani, valaki képernyőolvasót. Ha képernyőolvasót mondok, akkor az azt jelenti, hogy ami a képernyőn ki van írva, azt olvassa. Tehát itt is vannak kavarodások. De ez lényeg, egy olyan szoftver, amelyik a weboldalnak a tartalmát, és megint érdekes módon a tartalmát, és nem a dizájnját, itt semmi köze a dizájnhoz, tehát a dizájntról el kell feledkezni. Nem számít, hogy az milyen betűméret, milyen betűtípus, színes, szagos, semmi, csak a tartalom, a nyers tartalom. És akkor, amikor föllép egy oldalra, ebben beírja mondjuk www.valami.hu, és akkor onnantól kezdve az első, amit elmond a rendszer, hogy ezen az oldalon körülbelül milyen lehetőségek vannak. Értsd ez alatt, hogy például vannak-e rajta linkek. Uh-huh. Ez azért érdekes, mert mikor te látóként fölmész egy honlapra, te is a szemed először elkezdi pásztázni a lehetőségeket. Uh-huh. Keresed a címeket például, hogy az, amikor egy hírportál, akkor a hírportálon átfutod a címeket, vagy keresed a tovább lépési lehetőségeket. Tehát mi is ezt csináljuk látóként.
Ugyanezt mondtad, hogy erre van egy futtatásokat végeztek, hogy a szem hogyan pásztázza
végig a
képernyőt.
Igen, ez egy nagyon komoly tudományág, most már nevezhetem tudományágnak, szempásztázatos vizsgálatok, igen, amikor egyszerűen a pupillát nézi egy gép, és ebből meg lehet állapítani, hogy egy honlapon mi az, amit először megnéznek a látogatók, hova megy utána a szemük, hol tartózkodik sokat a szemük, jelezdes mintákat lehet például kialakítani, nagyon furcsa. Az például, amit nagyon sokan ismernek talán, hogy általában mi ugye balról-jobbra olvasunk, ennek következtében az első, amit általában megnézünk, az a bal felső sarok. Tehát az egy elég domináns rész, és akkor onnantól kezdve elindul a szemünk, attól függ, hogy lefele vagy vízszintesen, az egy következő, hogy már hogyan van elrendezve az oldal. De visszatérve igazándiból a látássérülteknél a felolvasó szoftver ugyanezt csinálja, megpróbál segíteni, hogy például kiszedi, hogy ezen a honlapon milyen címek vannak. Most egy egyszerű hírportált képzeljétek el, nyom egy gombot a billentyűzeten.
Tehát a billentyűzeten ez a fölle ide-oda
az is, élecskát, az is megy, de rosszabbat mondok nektek, kb. 2-300 billentyű kombinációt kell fejbe tartani, mert mindenféle dolgot ugye ezen keresztül tudsz irányítani. Ami nagyon fontos, és nagyon sokszor ezzel is szenvedek, hogy fejlesztőknek elmagyarázzam, hogy egy vakember nem használ egeret, mert nem látja a kurzort. Tehát mindenképpen billentyűzetet tud csak alkalmazni. És akkor utána a billentyű kombinációk segítség, a fellenyíl is működik, de vannak ennél szofisztikáltabb billentyű kombinációk is, és hogyha egy hírportált elképzeltek, nyomok egy gombot, és felolvassa, hogy ezen a hírportálon ilyen című hírek vannak. Uh-huh. És akkor válasszál, melyik érdekel téged. És akkor csak abba hallgat bele. Az mondjuk, hogy van rajta.
Kicsit olyan, mint a telefonban, amikor megpróbálsz eljutni valamilyen szolgáltatóhoz, és hogy nyomja meg az egyes gombot, hogyha az információt kéri, nyomja meg a kettes gombot, ha számla ügyben akar reklamálni.
Valami hasonló, de mondjuk itt azért szofisztikáltabb a megoldás, de címeket lehet keresni, linkeket lehet keresni, képeket lehet keresni, gombokat lehet keresni, tehát ilyen átfutás van a honlapon. Na, például egy klasszikus probléma, hogyha egy fejlesztő ezt nem használja. Én tudok olyan honlapot, nagyon-nagyon sokat sajnos, ahol ezt az egyszerű dolgot, hogy legyél szíves a honlapon lévő tartalomban a címeket, te úgy programozd le, most nagyon egyszerűen fogalmaz, úgy programozd le, hogy ez valóban egy cím, és nem csak címnek látszik. Tehát nem tipóval szedjük nagyra, vastagra, zöldre, hanem megjelöljük a kódban, hogy ez egy cím. Mert ha ez ott van, akkor ez a program ki tudja szedni. Ha nincs ott, már nem akadálymentes az oldal, mert már nem tudom ezt a funkciót elérni. Azt fogja mondani, hogy megnyom azt a gombot, az oldalon nincs cím. Hát olyan nem nagyon lehet. Tehát én el nem tudok kezdeni olyan oldalt, ami legalább egy cím nem lenne, már mint ez az egy címsor.
Ez nem azokra az összefabrikált weboldalakra vonatkozik, amit mondjuk elkezdtek egyszer réges-régen fejleszteni, és nem egy egységes, hogy is mondjam, elképzelés alapján, és akkor még hozzátettek egy kicsit, még egy kicsit, még egy kicsit.
Hát csak ilyen önkormányzatok, nem van. Ként, de én még teljes látó, azt gondolom nem is annyira is retardáltként. Egy-két önkormányzati pályázatot keresek, és hát kínok kínja. De lehet, hogy én nem vagyok elég jó felhasználó.
Olyan nincs, tehát mindig a felhasználó, amely mondom, ő az idézőjelbe a szent, tehát a alázattal kéne megközelíteni a dolgokat, de értetek, tehát ez igazán, de ez is egy klasszikus akadálymentes dolog. Most például az egyik nagy magyar közcélű honlapnál szintén ott van egy ilyen gombocska, hogy akadálymentes verzió, és akkor azt megnyomod, akkor jön egy oldal, ami fekete és sárga, ahogy azt mondtam nektek, amire, ha egy felolvasó szoftverrel rámegyek, akkor tök mindegy, de nem jó, mert például nincsenek benne ezek a címek.
Aha.
Tehát ez a baj, hogy rá van húzva egy címke, hogy ez akadálymentes. A látók azt mondják, hogy hát biztos az, mert sárga, és akkor innentől kezdve a felolvasó program nem tud mit használni. Hát tudjátok, most ez arra is lehet, hogy értesültetek, mert ezt is fölkapt egy ideig a sajtó, hogy van olyan honlap, ugye közcélú honlap, ahol Braille írással jelent meg a fölnyitó oldalon.
Igen, ezt láttam, az szintén is, nagyon nagy közcélú, és ott vannak a pöttyök, tehát én mint látom, hogy pöttyök
a... És alá van írva, hogy a hiba...
Én is először kapcsiból így áthúztam az ujjamat így a saját kis laptopom izéjén, hogy na de...
Ez nem tudom.
Na de ez sík.
Igen, és ez azért szörnyű, mert pont ezt a sztereotípiát erősíti meg. Tehát ott a Braille írás mellett van egy ikon, ami egy látássérű, egy fehér botot felhasználót szimbolizál. Kint van ez a Braille írással, ott van, hogy a hivatal akadálymentes honlapja, vagy ugrás, valami ilyesmi szöveg van alatta, és akkor tényleg ez a Braille írás az ott megjelent. És rengeteg ember azt hiszi, felhasználók is. Mert azt, hogy a hétköznapi ember, oké, de egy...
Tapintható az
biztos, oldal? Hogy tapintható, az ott tapogatható, és akkor jön, hogy igen, meg hogy van Braille rendszer. Hát ennek semmi köze nincs ehhez, tehát ez egyszerűen ott egy teljesen
furcsa. Olyan, ez most lehet, hogy nagyon naiv kérdés, mert tudom, azt láttam most egy fotót, hogy ugye lehet külön egy kis Braille írásos,
igen.
Egy ilyen Braille külön tabletet.
Tehát ezt Braille hogy hívjuk ezt a Braille billentyűzet.
A billentyűzet, és a billentyűzet alatt volt egy ilyen kis ez Braille a Braille kijelző. Billentyű. És ott mi történik? Elektromosságot érez, vagy ott kinyomok, tehát hogy
nem, az egy olyan eszköz, amelyik Braille kijelzőnek hívjuk, aha, mert ha belegondolsz, akkor ismerjük azt a fogalmat, hogy vakon írni. Általában az írás, a standard úgynevezett látó billentyűzeten nem okoz gondot egy vakembernek sem. Uh-huh. Viszont az információknak az elérésében már probléma lehet, és itt általában egy halmozott, súlyos fokú akadályozottság lép föl, amikor a látás is, és a hallás is sérült, ugye például a siketfokok esetében ez történik, számukra egy képernyő felolvasó program azért nem jó, mert ugye a hallott információt sem tudják feldolgozni, és ez a Braille kijelző ilyenkor a képernyő olvasó által olvasott szöveget, hogy ezen az oldalon van 5 cím, ezt Braille írással jeleníti meg ezen a kis eszközön, ami ilyen dinamikus kis pöttyök, kis műanyag pöttyök tudnak kihúzódni, és kihúzódik, kitolódik.
És lehetne olyan, hogy mondjuk az... De hát nem. Lányanaim vagyok, hogyha azzal, hogy hívjuk ezt a felületet?
Síképernyő.
Síképernyő, hogy ott azon csak ilyen elektromos
tapiképernyő.
Már próbálkoznak
ezzel. Ezért érzi ez az új begyen alatt esetleg?
Igen, ebben már próbálkoznak. De nem csak akadálymentesség kapcsán, hanem egyáltalán, hogy megpróbálják, hogy te is érezzél a gombot, hogyha ott gombol, akkor te gombot érezzél. Ezen kísérleteznek. Ebben van kísérletezés, de önmagában jelen pillanatban ez a Braille írás, ha megjelenik a képernyőn, akkor az csak maximum egy dizájnelem lehet, nem több. Uh-huh. Semmi köze nincs az akadálymentesség. És mondom, arra akarod utalni, hogy sajnos ezt utána ki lett pipál, vagy ez jó, és akkor megnézed az oldalt, és sajnos nem jó.
Szerintem, amire nem beszéltünk, és amire én kíváncsi lennék, hogy te alapvetően informatikus vagy, és hogy hogyan jutottál az informatikának ehhez az ágához, magyarul a weboldalak akadálymentesítéséhez. Miért szereted csinálni?
Hát igaz,
ha szereted.
Szeretem, hát hogy ne szeretem. Hát igazándiból, hogy mondjam, már ezen is lehetne érdekesen leragadni, hogy a informatikus szó mit jelent. Nekem ezt még annó a főiskolán egyszer valamelyik tanár mondta, hogy a manapság ezt is keverjük. Tehát ha valaki össze tud dugni egy számítógépet, és be tudja dugni a monitort, akkor azt úgy hívjuk állandóan, hogy informatikus. De mondjuk az a szó teljesen eltűnt, hogy számítástechnikus. Néha a rendszergazdát még lehet hallani. Igen. De az informatika az egy olyan tudományág, ami nem feltétlenül számítógéphez kötődik, hanem az velejében az embert hordozza. És akkor újra visszakanyolhatunk erre, hogy az embert és az őt kiszolgáló dolgokat értjük ez alatt. Tehát számomra első az ember, és utána a technika. És ezért az informatika szerintem azért nagyon-nagyon nagy tudományág, mert ez már tényleg benne van ez alapjaitból, hogy egy embert kell kiszolgálnom valamilyen módon. Hogy ez most informatika, vagy számítástechnikai eszközökkel történik, vagy másképpen, ez egy következő dolog. Eklatáns példa, űrlapok. Mikor bemész egy hivatalba, az is informatika, hogy tőled most elkérik-e a mamád nevét, vagy nem, hogyan van ott a rubrikák, az nem számítástechnika, de mégiscsak kötődik valamilyen módon, hogy neked kényelmesen, gyorsan ki tudjál tölteni egy papír alapú űrlapot. Na mindegy, és igazándiból az informatika kezdetben nekem is ez ilyen módon megtetszett. És én eredetileg hát nagyon-nagyon design beállítottságú voltam, multimédiával foglalkoztam, tehát a klasszikusan elég hamar, ez még a 90-es években volt, akkoriban ez nagyon gyerekcipőben járt, egyáltalán soha nem felejtem el, mikor először mutattam valakinek azt, hogy egyáltalán videó, ez nem zene, hogy szól a számítógépből, tehát hogy a doszos időre a fekete billentyűzet, meg a fekete képernyőre gondoltam. És akkor elkezdtünk ebben foglalkozni, és értelemszerűen, mikor megjelent az internet, akkor engem is izgatott. És nagyon hamar rájöttem arra, amivel a beszélgetést kezdtük, hogy biztos, hogy minden arról szól, hogy hogy néz ki. Tehát nincs emögött valami háttér dolog, amitől egy oldal jó lesz, amitől minőségi lesz, amitől használható lesz. És akkor elindultam a szabványok irányába, hogy ez valóban ez egy szabványosított terület, nem csak úgy összegányolunk valamit, hanem ennek vannak szabványai, és a szabványokat nem azért találják ki, hogy valakivel kiszúrjanak, hanem azért, mert valószínűleg ennek vannak olyan jó lefektetett alapja, mint annó valaki kitalált. Tehát a Tim Berners-Lee ezt kitalálta annó, ez miért jó így, miért lehet ezt így használni. És akkor ez a használhatóság, szabványok, és akkor kerültem oda az akadálymentességhez, és akkor azt láttam, hogy te Jézus, már te alig foglalkoznak Magyarországon.
Mikor volt ez?
Hát ez olyan 2000-es évek környékén valamikor. És akkor azt látom, hogy ezt érdemes lenne. Ugye egyrészt az emberben van ilyen típusan egy érzékenység is, nyilvánvalóan mai napig is az összes látássérült, hallássérült, mozgássérült ismerősöm, barátom, kollégám. Tehát biztos, hogy van benne egy ilyen típus, hogy az ember akar tenni valamit, hogy jobb legyen az ő életük.
De sok ilyen kollégád van, vagy mit értesz a kollégának?
Hát nem kollégák, igen, ez egy fontos, tehát én alapvetően szabadúszó vagyok, tehát nem saját utamat járom. Én inkább úgy tekintem, hogy mikor találkozom különböző érdekvédelmi szervezetekkel, fogyatékossági szervezetekkel, akkor nagyon sok ismerettséget teszek szert. És igazándiból, mivel én magam épp vagyok, ezért igazándiból egyik szervezethez sem kötődöm annyira, és ez nagyon-nagyon jó szerintem, mert azt látják, hogy igen, van valaki, aki éppként ezt a témát fölvállalja, és ilyen terjeszti az igét mindenfele, hogy igen, ez egy fontos dolog. Mert nagyon sokszor, ugye ezt el is beszélgettünk, hogy nagyon sokszor tényleg a látássérülés jön elő informatikában és legakadálymentességben, pedig igazándiból, ha őszintén bevalljuk, akkor a legnagyobb akadály számukra lehetséges a látássérültekre, de ők vannak a legkevesebben az érintettek közül. Sokkal több egyéb felhasználó van, akinek problémája
lehet. Mozgássérült?
Vagy mozgássérülteknél, igen, de most mondok például egy...
Szegény ember.
Mondjuk szintévesztés. Az emberek nem nagyon szokták a szintévesztést fogyatékosságnak titulálni, és rengeteg szintévesztő van. Magyarországon körülbelül 400 ezer ember él szintévesztőként, főleg a férfiak, mert ez egy genetikai probléma miatt férfiakat érint legtöbben. Hát most képzeljétek, hogy hány olyan dolog lehet egy informatikai rendszernél, amikor azt írják neked, hogy tölts ki a piros mezőt, abban a pillanatban, ha nem látod a piros színt, akkor nem tudod, hogy melyik mezőt töltsed ki. Tehát ezért mondom, hogy igazándiból nagyon-nagyon sok olyan egyéb csoport lehet, vagy diszlexia például, nagyon sok diszlexiás van.
Na de ez már annyi probléma, vagy ahogy így elkezdted felsorolni, nekem úgy tűnik, hogy majdnem, hogy képtelenség olyan weboldalt, olyan felhasználói felületet gyártani, ami valóban mindenkinek megfelel.
Hát igen. Hát ez azt, tehát törekedni lehet rá. Tehát törekedni lehet rá, el lehet indulni egy úton, amelyik először a legnagyobb akadályokat elgördíti az útból, és akkor szépen lehet finomítani. Itt az a baj, hogy sajnos azt kell mondani, még a legnagyobb akadályokkal küzdünk. Tehát a legnagyobb akadályokat gördítik felhasználók elé, finomítani természetesen mindig lehet, sosem lesz tökéletes, de azért lehet ráfigyelni, tehát lehet olyan irányban indulni, hogy ez jó legyen. Még egy diszlexiás számára érdekes módon, hogy ott a tipográfia, a színek ugyanúgy számítanak. De például nagyon sokan használnak diszlexiások, ugyanúgy felhasználó, felolvasó szoftver. Mert kényelmesebb mondjuk egy tananyagot. Uh-huh. Most én főiskolás vagyok, meg kell tanulnom valamit. Uh-huh. Akkor ott mondjuk jobban előfordulhat az, hogy megnyomom a gombot, és meghallgatom így képernyőolvasóval.
A diszlexiások könnyebben megjegyzik, mert ahol ehhez memória is kell. Tehát azt értem, hogy a szövegértésük nem jó, ugye, nem működik.
De ők a betű meg az olvasásnál.
Úgy is szokták hívni a diszlexiát, hogy olvasásvakság, vagy betűvakság. Tehát, hogy igazándiból ott az olvasás nehezített, És például nagyon egyszerű, hogy megint mindenki értse, nagyon sokan szeretik a sorkizárt szöveget, Wordben is, mert jól néz ki, hogy széthúzzuk. Uh-huh. Ugye akkor is látjátok, hogy nagyon sokszor ilyen marha nagy lyukak keletkezhetnek.
Igen.
Az, mondjuk mi az, ami mondjuk átugrunk, de ez mondjuk egy diszlexiás.
Hát ugrik, akinek két anyja van már, elnézést.
Hát igen, igen, igen.
Azért azt meg lehet szépen csinálni. Szóval Webben például ugye nincsen elválasztás még a legtöbb esetben, és ezért van az, hogy utcásodik a szöveg. De hát azért már egyre több kísérlet van.
Hát most az elválasztás, igen, ez elég trendi dolog, ez most indult be nem régiben. Valóban most már képesek egy-két rendszer elválasztást is webben is megtenni. De a diszlexiások számára így is úgy is a sorkizált szöveg az egy eléggé rossz. De nem merném ezt mondani, mert nehogy belefussunk abba, és ezt azért szeretném elmondani, hogy ne kategorizáljunk nagyon. Tehát nem lehet azt mondani, hogy alá diszlexia, vagy alá vak ember, vagy gyengé látom, mert mindenkinek egyedi igényei vannak. Tehát igazándiból a legjobb rendszerek azok, amelyik engedik azt, hogy a felhasználó
maga be a dolgokat.
Igen.
Hát tehát... sőt, meg hát ez abszolút időszakfüggő is, tehát vannak, hát például itt van a farkaslapság, ugye, ahol bizonyos helyzetekben lát az ember, bizonyos helyzetekben igen. Nem lát. Na most, tehát hogyha egy félhomályos szobában van valaki arra kényszerítve, hogy weblapot nézzen, akkor halál egy
embernek.
Normálisan megvilágítasz, hát de nem is van az, hogy este 8 után, mert én a hullámos vagyok, hogy egyszerűen normál szöveget nem bírok olvasni, nem vagyok
ide. Persze.
Reggel meg tök jó, tehát...
De most igazándiból, ha belegondolsz, akkor ebben az a vicces, hogy ez, amire utaltam, ez a fekete-sárga valami, ez tulajdonképpen erre szolgálna, hogy aki mondjuk így fáradt szemmel, vagy gyengén látó, tehát nem vesztett el teljesen a látását, annak kontrasztosabb legyen a kijelző.
Hát ez is egy olyan dolog, amit szépen át kéne gondolni azért, hogy most igen, tehát amit mondtál az elején, hogy ezt egyszer valaki lefektet, hogy fekete sárga, és van között bekerült a patronba, és...
De rosszabbat mondok neked egyébként, mikor én beszélgetek így látássérültekkel, akkor azt mondják, hogy bár nem készült reprezentatív felmérés, de ha megkérdeznénk többüket, akkor abszolút nem a fekete-sárga verzió lenne a legkényelmesebb, hanem a sötét-kék-sárga kombináció.
Aha.
Megjegyzem, egyébként a régi Wordökben is volt ilyen,
igen.
Nem véletlenül. De itt is az lenne a lényeg, hogy konfigurálni tudjam. Tehát most visszakanyolok, egy akkor jó egy honlap, ha adott pillanatban például nem akadályozza meg a felhasználót, hogy az ő saját eszközeivel mondjuk átállítsa a honlap háttér színét, Hupililára.
Miért nem azt mondjuk, hogy lehetővé teszem, mert bocsánat, csak a nem akadályoz és a lehetővé tesz visszatérve azért, az accessibility-re.
Azért, mert nagyon sok esetben a webdesignerek beleteszik, hogy ha megszakadsz, ez akkor is fehér lesz, és akkor is 12 pixeles lesz a betű, ne akarjad ezt nagyítani, mert az én művészi elképzelésem az, hogy... És itt tévedünk, erre utalok nektek, hogy a web nem erről szól, a web nem print média. A web az a rugalmasságot. Tehát benne van gyárilag a rugalmas.
A responsive webben most egy kicsit felfelelni, de van egy nagyon jó barátom, őt akartam elhívni még a műsorban, csak túl személyes volt szegény, és vele pont a responsive webről beszélgetünk, és azt mondja, hogy ez az egész ilyen catchphrase, ezek, amit fölkapnak, hogy responsive web, web design, meg ízé, azért úgy már elnézni, szóval mögé kéne nézni, hogy mi van. Például többek között, mint egy responsive weblap, nem csak attól responsive, hogy gyönyörű szépen átrendeződik a dolgára egy mobiljelzőre, hanem ha az ember a 4-es, 6-oson utazik, akkor adott esetben a bal kezével kapaszkodik, tehát magyarul egy kézzel akarja azt a szerencsétlen weblapot böngészni. Tehát meg kell csinálni azt, utazás közben a mobil kijelzőn van a weblap, akkor egy kézzel is ugyanolyan szépen lehessen használni, mint hogyha két kézzel magyarul, nyilván ne kelljen bele nagyítani, mert ahhoz már két kéz kell, ugye egyik kezemben fogom a mobilt, a másikkal meg nagyítok. De egy csomó olyan dolog van, amit így, a másik meg az, hogy a háttérszínállítás, és nekem előnyöm van, hogy itt forról pofázok, mert itt van előttem a Safari-nak a beállító panelje, gyönyörű szépen meg lehetne csinálni, az összes böngészőben a legelsőben kezdve már a hogy is itt nem Netscape, hanem a böngészőben, és ebben nem tudtak ezzel gyönyörű szépen bele lehetett állítani, hogy milyen szépen
Persze, ez a mai napig mi egyébként, ezt tudod, hogy hány olyan fejlesztő van, amikor erről tartok tréninget, hogy megkérdezem őket, hogy tudjátok-e, hogy mondjuk mekkora a betűméret egy böngészőben beállítva, gyárilag. És akkor ezt tudod-e, hogy azt átállíthatja egy felhasználó magának? És amit mondasz, ez minden böngésző. Jelenleg az összes kurens böngészőben ott van, hogy a felhasználó azt mondhatja, hogy nekem az ilyen háttérszín jó, ilyen betűméret jó, nekem ez a kellemes.
Felülbírálod az egészet, és az egész oldalnak megfelelően 8 pixeles.
Igen. És egyébként a responszivitás, ha ez itt előjön, ez a dolog, akkor azért én szoktam mondani azt, hogy ez is egy responszivitás, tehát hogy alkalmazkodjon a honlap ahhoz, hogy mi van, hogyha én nekem nagyobb betűméretre van szükségem. De egy pillanatra azt hadd mondjam, mert nagyon héten hallottam egy nagyon jó hasonlatot ez a sárga-fekete dolog kapcsán, hogy ez egy tulajdonképpen egy ilyen előkészített valami, egy kombináció, ami valakinek lehet, hogy jó, valakinek nem. Ez kicsit az hasonlít, ha valaki szemüveges, akkor ugye az tulajdonképpen egy segítő technológia avval, hogy lássa a betűket, vagy tudjon olvasni. Most képzeljétek el, mint ha bemennél te egy könyvesboltba, szemüvegesként, és minden egyes könyvhöz belenne oda csomagolva mellé egy szemüveg, mondván, hogy hát a szemüveges vagy, akkor azt használd. Ugye nem azt fogod használni, mert azt mondja, hát kérem szépen, az én szemüvegem, az ilyen dioptriás, ez az én szemüvegem. Akinek
meg ronda is, nem
meg
kell.
Meg ronda is. Tehát, hogy tulajdonképpen az a baj, hogy van egy ilyen elképzelés, hogy csomagoljunk oda a weboldalakra ilyen előkészített szemüvegeket, de nem erről kéne, hogy szóljon a dolog, hanem engedjük, hogyha valakinek van saját szemüvege, saját igénye, akkor azt ne és megint csak ezt tudom neked mondani, hogy ne akadályozzam meg ebben. Tehát, hogy erről beszéltünk, hogy az akadályokat mi gördítjük a dolgok elé. Mindenkinek nagyon jók eszközei vannak, tudják használni. Mozgássérültekről nem beszéltünk még eddig, hogy a billentyűzet használat, hogy valakinek mondjuk, vagy mi van, ha valakinek mondjuk azt is hozzátenném gyorsan, hogy a kerekesszékes felhasználók mondjuk informatikai szempontból, webben ebből szempontból nem akadályozottak. Itt a felső végtagnak bármilyen érintettsége lehet. Ha valaki mondjuk egyáltalán mondjuk nincs is felső végtagja, vagy Stephen Hawkingra gondoljon valaki, hogy akkor ott jönnek azok az alternatívák, hogy hogyan tudom én mozgatni az egeret, tudom egyáltalán mozgatni. Létezik olyan, hogy szememmel irányítom a kurzort, szememmel gépelek, olyan is lehet, hogyha becsukom a szemem, akkor történik valami. Tehát nagyon-nagyon sok funkció elképzelhető, és akkor ezekben az esetekben itt is előjön az, hogy tudom-e én kezelni így a honlapot, és megengedi-e azt, hogy én ilyen alternatív módokon kezeljem a honlapot, vagy ebben is megakadályoz. Tehát itt megint csak ez van, hogy ne gördítsünk akadályt sohasem. Felhasználók elé.
Majdnem az összes bocsánat, technikai leszek Linux disztribúcióban egy több alap papados böngésző, az a nem egy Linux, de ennek már millió létezik, az egy szöveg alapú böngésző. Egyáltalán nem jelenik meg képeket.
Igen.
Tehát én azon szoktam egyébként tesztelni a weblapokat.
Szoktuk, ezt én is szoktam javasolni mindig minden hallgatónak, hogy nézze meg ezon.
Igen, hogyha azon ki tud igaz, ott még azt nem is lehet izé kurzorral. Lehet, hogy már lehet kurzorral is minden eset, tehát az billentyűnek kell szépen tabbal keresztül ugrálsz a weblapon. És ha el tudod olvasni, és normálisan föl tudod fogni, hogy mi van az oldalon, akkor sanszos, hogy már jó irányba mész. Uh-huh. De hát az azért elég nagyobb. Ez a óra, aki ezt a Linux lépést teljesíti, mert nagyon sok tervezőnek és kódernek belakodik a kicsitája, hogy szépen lehúznak ilyen kész motorokat, meg minden, hátad, és akkor ott jön a nagyfalál.
Hát igen.
Előre elkészített.
De akkor hogy kerül bele az akadály? Igen, most, tehát ha akkor elkezdünk weboldalt szerkeszteni, tehát az az akadály, hogy neki van egy elkoncepció, hogy ez hogy fog kinézni szépen? Jól értem?
Hát most tisztelt a kivételnek, azt kell mondanom, hogy aki azt mondja, hogy tud weboldalt fejleszteni, ott kell keresgélni a problémát, mert nagyon sok esetben az, hogy tudok weboldalt fejleszteni, és akkor megjelenik valami, az nem feltétlenül lesz jó. Tehát az én tapasztalatom az, hogy egyszerűen rengeteg fejlesztő nem ért dolgokat, hogy miért van úgy az. Tehát nem keresi, vagy nem figyel arra, hogy az egy jól felépített, kitalált, koncepció. Ahogy itt az előbb is beszéltünk róla, ez már 1000 éve úgy van. Ennek indoka van. Az, hogy ő nem érti, hogy ennek mi az indoka, azért, mert esetleg nem is tudja, hogy létezik olyan felhasználó. Ugye Tim Berners-Lee mondja azt, hogy a web mindenhol, mindenkinek, mindenen. Ez az alapkoncepciója, és ezt magában hordozza. Nagyon-nagyon régóta a web, és sajnos azt látom, hogy ezt nem értik. Vagy lehetséges, vagy hát most igen, ezért visszatekinthetünk arra, hogy mit jelent az, hogy minőség, meg nem minőség. És nagyon sokszor lehet az is a képzelhető, hogy még a megrendelő sem biztos, hogy ezt érti. Tehát,
na jó, de a megrendelő, igen, a megrendelő az sokszor nem érti.
Jól néz ki, az oldal jól néz ki. A következő, amikor elkezdtek ugye kapizsgálni, akkor kereső baráte, akkor már elindult valami, és akkor itt jön az a dolog, hogy ha már valaki elkezd gondolkozni, hogy kereső baráttá akarom tenni a honlapot, akkor abban a pillanatban, hogy az első lépés megtette a fele is, hogy végül is a Google elől megpróbálja eltisztítani az akadályokat, és akkor, ha ezt megtette, akkor már nagyon sok lépést tett a felhasználói akadályozottság ellen is, tehát ez a két dolog összeér. De, úgyhogy ez nagyon egymásra hatással van. Nem azt mondom, hogy 100%-ban, ami akadálymentes, az teljesen keresőbarát is, bár nagyon sokszor, de fordítva is, ami keresőbarát, az nagyra valószínűleg akadálymentes lehet.
Keresőbarátá kezdeni, miért eddig nem volt az? Tehát mitől nem volt az eddig? Úgy lett tervezve, hogy össze lett dobva? Tehát itt az az alap probléma.
Hát igen.
Hogy egyszerűen nem gondolják át az alapot, hogy ez mi miért van. Csak úgy beleraknak ezt. Amikor emlékszem, még a 90-es évek végén volt ez a nagy ilyen ingyenesen elérhető portál motorok, és akkor mindegyikben ott volt a névnapot írni, és minden egyes portál.
Ez mai napig is.
Függetlenül attól, hogy érdekel.
Persze, hát jó, de igen, ez benne van a dologban. Most egy hirtelen eszembe jutott ilyen sztori, egyszer oktattam, egy tréninget tartottam Magyarország harmadik legnagyobb webfejlesztő stúdiójánál ebbe a témában. És akkor pont erről beszélgettünk, amit az előbb veletek is, hogy címsor kontra nem címsor. Hogy valahogy jelölni kéne az, hogy az a vagy szöveg, amit ott látsz, az egy valóban értse minden rendszer, hogy az ott egy cím, az egy cikknek a címe, egy blognak a blogbejegyzésnek a címe, bármi. Ezt a HTML nyelvvel, nem akarok nagyon belemenni technikába, egy H valami elejmel jelölik H1, mondjuk első szintű címsor. Na most vannak az úgynevezett paragrafusok, vagy bekezdések, ez P betűvel jelöljük. Na most nekem azt mondta egy öreg róka, hogy figyelj, de én értem, hogy van különbség a H1 meg a P között, így szemantikailag az egyik a címsor, a másik a paragrafus. De nekem ahhoz, hogy H1-et írja, két betűt kell leütnöm. Ez nekem a napi munkámban két betűvel több leütést jelent, mint a P. Most erre mit mondasz? Tehát igazándiból, és akkor ő mindenütt P-t használ, tehát neki az egész honlap egymerő paragrafus dzsungel, függetlenül attól, hogy azon honlapon még vannak esetleg más elemek is, mert neki ez így marha kényelmes, van ott valami P betűt, azt kell nyomogat, az kész.
De erre meg tökéletes weboldal építő rendszerek vannak, tehát nem feltétlenül kell saját kezűleg programozni.
Igen,
és
igen,
pontosan
igen.
Ezek a lehetőségek fel vannak kínálva, gondolok itt a Drupalra, vagy mit tudom
én. Az a baj, mert képzeljétek el, az a másik probléma, ami előjött, hogy akár velem is megtörténik ez, hogy akármilyen szépen felépített oldal készül el, utána jön valaki, aki elkezdi azt tölteni. És azt, ha ő nem tud arról szintén, hogy itt, amit ő föltölt tartalmat, annak abban egy csomó dolog ott dől el, amit ő föltesz, akkor megsérül a honlapnak az elképzelése. Tehát mondjuk ezeknek a tartalomkezelő rendszereknél rendszeresen te ki tudod választani szintén ezeket a címsorokat. Megjelenik egy ilyen, a Wordben is van ilyen, hogy címsor 1, címsor 2, címsor 3. Mit csinál valaki, aki azt mondja, hogy nem érte ez a dologhoz, azt mondja, hogy hát címsor 1, ú, ez túl nagy. Nézzük egy picivel, címsor 2, ú, ez picivel kisebb betűvel ír, na ez jó lesz, nem, inkább a 3-as legyen. És beleesik abba a hibába, hogy az olyan, mintha betűméretet váltogatna, mert ezt látja a kijelzőn.
Ez nem úgy van azért, tehát hogyha te elkészítesz egy weboldalt, akkor azt, aki fel fogja tölteni, azt illik betanítani.
Az egy jó lenne. Az egy nagyon jó lenne, hogyha ezek az elvek ott elhangoznának, hogy figyelj, de azt nagyon nem mindegy, hogy azt használod-e vagy nem. De mondok egy még eklektikusabb példát, aláhúzás. Az interneten az aláhúzás idézelve egy foglalt dolog. Az a link. Azt mindenki, amióta internet van, tudja, hogy ami ott valami aláhúzott, az egy csomó rendszerben, mind a Wordből megörökölve, ott van egy gombocska, meg alatta valában húzva. És
nem a Wordből, az még az írógépes korszakban.
Lehet, igen.
Igen, amikor még nem volt kiemelés, vagy más módja a kiemelés.
Igen, és akkor tulajdonképpen mai napig is nagyon sokszor lehet olyan honlapot látni, biztos ti is beestetek ilyenbe, hogy ott van valami, alá van húzva, és akkor azt hiszed, hogy akkor ingerenciát érzel oda, hogy odamész, és elkezdett kattni.
Még nem próbáltatok újra rábökni aláhúzott részekre?
Nem.
Már simálsz.
Igen, tehát hogy alapvetően ezt is meg kéne tanítani egy tartalomfeltöltőnek, hogy figyelj ide, az feledkezz elől a régi beidegződés, hogy a aláhúzás az egyik kiemelés, helyette más dolgok vannak, azt felejtsd el, az idézőjelben stípistopi, az foglalt mással, azt a felhasználók másként érlik
meg. Szerintem ma már eleve, tehát én nem is tudom, hogy használtam-e, tehát ha sima Word, vagy akármilyen szövegszerkesztőben dolgozik az ember, ma már nem igazán használja az aláhúzást. Éppen ezért, mert van, lehet kurzival szedni, lehet boldozni, tehát annyi lehetőség van.
De most melleleket mondok neked egyébként, a Wordben sem mindegy, hogy hogyan szerkeszteni. Ha most azt mondanám, hogy szeretnék szerkeszteni mondjuk egy akadálymentesen elérhető PDF-et, mert akkor ne weboldalról beszélünk.
Azt nem a Wordben kell szerkeszteni.
De tudod, a Wordben, igen, a Wordben elkezdheted, csak az első lépésnél ott fognak eldőlni a problémák. Tehát amikor azt mondod, hogy te beszélünk, hogy mondjuk, hogy legyen egy iskolai meghívó, hívod az, hogy meghívó.
És aláhúzod.
Abba a pillanatban, azt, ha kijelölöd, és elkezdesz ott a betűméreteknél, meg a színekkel játszadozni, abba a pillanatban elkövetted azt a problémát, hogy onnantól kezdve az nem lesz cím. Címnek látszó tárgy lesz. Ellenben, hogyha azt parancsolsz?
Stílusokat.
Azaz. Tehát ellenben, ha azt mondod a Wordnek, hogy figyelj ide, ez itt egy címsor, ráadásul ez a fő, az elsődleges cím, akkor utána azt ő megjegyzi, utána te már a stílusokban olyan stílusra állítod, amilyenre akarod, zöldre,
húpira. De be kell írnod, hogy címsor.
Hát azt kell használnod, mert utána, amikor ezt elmented PDF-be, ott is vannak ilyen apró kattingatások, de te elmented, akkor egy vak felhasználó, amikor a felolvasó programját használja, akkor ugyanúgy ki tudja használni azt, hogy most olvast föl nekem ebben a szövegben a címsorokat. Tehát te teszed bele azt az információt, ennek semmi köze nincs már se a programozóhoz, senki máshoz.
Ez azért macerás, mert akkor nem elég, hogy címsort választasz, de még magát a címsort is definiálnod kell, hogy...
Sokkal kevésbé macerásabb.
Hogy nézzen ki?
De figyelj, hát nekem, tudod, hány olyan ismerősöm volt, akinek a harmadik diplomamunkája után mutattam meg, vagy mondtam el, hogy hát figyelj, de a tartalomjegyzéket nem úgy csinálunk a Word-ben, hogy 8, hanem pontosan, amikor te bejelölöd egy címsorokat, akkor azt mondod, hogy akkor tessék, és akkor válogasd nekem a címsorokat. Ugyanazt csinálja, ugyanazt az elvet követi, mint egy vakfelhasználó, aki azt mondja, hogy legyél szíves, válogasd le nekem ezen a anyagban, mindegy, honlap vagy dokumentum, a címsorokat. Tehát ott ez egy olyan típusú dolog, amit nem azt mondom, hogy akadály teszel bele, mert ez nem akadály, csak kényelmetlenebb, mert nem biztos, hogy összejön az, hogy az ott valóban egy címsor, vagy egy címre.
Hát vagy a taburátor használata behúzásra, és így tovább, tehát rengeteg olyan dolog van, amit nem tanultunk meg használni.
De ott is azt mondom, hogy aki Word-et használ, akkor lehet, hogy a következő 2 perc múlva az már nyomtatóra van kiküldve, és akkor tudom persze mondom, mindegy. De ha ez nem nyomtatóra megy, hanem utána elektronikusan terjesztésre kerül, akkor ott már előjön az, hogy az akadálymentes az anyag, vagy nem, és azt esetleg használja valaki, vagy sem. Szóval ezek biztos, hogy be tényezők lehetnek.
Én azt szeretném még, látom, hogy igen, csak fogy az időnk, nagyjából ilyen 4 percünk van, 5 percünk van hátra. Tehát, hogy amikor te például tanfolyamot tartasz, vagy egyáltalán, nem is tudom, tanfolyamok, oktatásokat, tréningeket erről, hogy hogyan csináljuk olyan weboldalt, amit bárki használni tud, akkor hogyan teszed érzékenyé mondjuk, vagy mi, a hallgatókat, vagy akik ott ülnek, hogyan fordulsz hozzájuk, hogyan próbálod az érzékenységüket rányitni erre a dologra?
Hát ez nehéz dolog, éppként nehéz. Mert addig mese-mese lesz a dolog, viszont hogyha van arra lehetőségem és módom, hogy meghívjam valamelyik barátomat, vagy valamelyik ismerősemet, aki
fogyatékossággal,
egészen más lesz a
légkör. Szoktál ilyet tenni?
Szoktam, igen. Igen. Tehát idézőjelben ez a legegyszerűbb idézőjelben megoldás. Mikor magamnak kell érzékenyíteni, akkor megpróbálom ezt megtenni, de azért szembesülök avval, ami most informatikától függetlenül a fogyatékos emberekkel szembeni hozzáállás, úgy unblock. ezt nehéz leküzdeni. Tehát nagyon sokszor volt az, hogy a hallgatóm ez mondta, hogy hát ez nagyon-nagyon jó, persze, de őt marhán nem érdekli. Tehát, tehát ugyanaz van, amit a társadalomban érzékelsz, az ilyenkor egy oktatásba is bejöhet picibe. Persze kivétel akkor, hogyha olyanok ülnek be, akiket egyértelműen érdekel a téma. De hogyha esetleg webfejlesztőket oktatok, és nem ez a fő téma, akkor azért érzem, hogy sokszor van egy ellenállás, hogy ez jó, persze, hát rendben van. Amikor megkaptam valakitől azt is egy Facebook hozzászólásnál, hogy ez olyan marketing szagú ez a téma, amit az akadálymentesség. Meg a kedvencem, tudjátok mi a másik, ez a hány embert érint ez. És akkor jön a következő, mert ameddig ez ennyi, addig ez nem téma. És mindig visszakérdezek, hogy miért, mennyit szeretnél. Tehát mi az a küszöbb szám, mert én marhára ülök, hogy csak ennyi embert érint mondjuk fogyatékosság szempontjából a téma.
Van egyébként ilyen felmérés, hogy hány embert érint? Mert azt láttam, hogy ilyen van, hogy a magyar lakosság...
Figyelj, mindenkit érint. Ez
30,
most szerintem
erről
most kijött. Igen, sokakat érint. Hát itt össze-vissza vannak különböző statisztikák, tehát ez teljesen egymásnak ellentmondó statisztikák vannak. A legutolsó elég releváns az a KSH felmérés 2011-ben. Ahol meg lehet nézni különböző fogyatékossági típusok szerint, hogy hány embert érint a dolog. De az, hogy ez pontosan informatikailag hány embert, az arra nincs statisztika. Tehát arra csak következtetni lehet. Úgyhogy ez így egy elég nehéz dolog. De mondom, én úgy vagyok vele, hogy ha egy embernek is segítek ebben, az másokat tesz. Nemrégiben jártam a Bárci Gusztáv karon, az ELTE Bárci Gusztáv karán, és ott hallottam egy nagyon jó hasonlatot. Ugye Márai mondta azt, hogy csak az ember olvas. És hogyha bármilyen eszközzel lehetővé lehet tenni, hogy mondjuk egy látássérült ember hozzáférjen anyagokhoz, és el tudja azt olvasni, akkor emberré teszem az illetőt. Nem felhasználom, emberré. És szerintem ez a legfontosabb. Ha az egy embert is sikerült emberré varázsolni ilyen módon, akkor az már nagyon sokat számít. És akkor nem a statisztika jön. Tehát ezt nem lehet megfogni statisztikai mérőszámokkal. Statisztikai mérőszámokkal meg lehet fogni egyéb felhasználói csoportokat, meg mindenféle marketing dolgokat, de itt mindenképpen bele kell, hogy jöjjön az, hogy az emberiesség. Ezért vagyunk emberek. És ezért tartunk a 21. századból, hogy ebben már tudunk foglalkozni.
Én azt hiszem, ez gyönyörű végszó, és éppen letelt a műsorunk. Úgyhogy nagyon köszönjük Szántai Károlynak, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm.
És köszönjük Jerrynek is, ott a
vonal másik végén,
bár egy kicsit akadozva hallottunk.
Igen?
Igen, nagyon, a hangod nem volt éppen tökéletes.
Szerencsére a fiam már jobban.
Szóval köszönjük, és elköszönöm ma estére.
Köszönjük,
a Tótum Paktummal. Sziasztok!
Sziasztok!